Negyedik fejezet, a szenvedő egyház, a tisztító tízben szenvedő lelkek. Az eddigiekben is többször volt szó Anna Katalin mély együttérzéséről a szenvedő lelkek iránt. Szakadatlanul imádkozott értük, és fölajánlott mindenféle áldozatot és jó cselekedetet. Most azonban szeretnénk összeállítani látomásait az elhunytak különböző szenvedő állapotairól és a megsegítésükre végzett munkájáról, hogy az olvasó lehetőleg teljes képet kapjon az ő mérhetetlen tevékenységéről. Amikor a zarándok az első minden szentek ünnepét és halottak napját Anna Katalin közelében töltötte, aki látta, hogy benne is uralkodik az elhunytak iránti általános közömbösség, amely oly könnyen belenyugszik az elképzelésbe, hogy ezek a lelkek már nem, vagy nem annyira szorulnak rá a segítségünkre, mint ahogy valójában, így panaszkodott. Szomorú, hogy most oly kevésbé segítünk a szenvedő lelkeknek. Pedig a nyomorúságok olyan nagy, és magukon nem tudnak segíteni. Ha pedig valaki imádkozik értük, valamit szenved értük, alamizsnát ad értük, az azonnal a javukra válik. Akkor ők úgy örülnek és olyan boldogok, mint egy epedve szomjazó, akinek friss vizet adnak inni. Amikor észrevette, hogy szavai hatottak a zarándokra, arra is fölhívta a figyelmét, hogy micsoda vigasztaló és segítő ereje van a különböző tetteknek, amelyeket tiszta szándékkal a szenvedő lelkekért ajánlanak föl, mint például a komoly önmegtagadások, a saját akarat megtagadása, a helytelen hajlandóságok és vonzalmak legyőzése, a türelem, szelídség, igazi megalázkodás, szívbéli megbocsátás, őszinte jó akarat és a többi erények cselekedetei. Ó, mondta gyakran, a szegény lelkeknek oly sokat kell szenvedniük hanyagságokért, jámborságok lanyhaságáért, Istenért és a felebarát üdvösségéért való buzgóságok hiányáért. Hogyan segíthetnék másként, ha nem elégtételt nyújtó szeretettel, amely fölajánlja értük azoknak az erényeknek a cselekedeteit, amelyeket ők földi életükben elhanyagoltak. Szentek az égben már nem tudnak értük vezekelni és elégtételt nyújtani, ezt a küzdő egyház tagjaitól várhatják, és mennyire vágyódnak rá. Ők tudják, hogy egyetlen jó gondolat, egyetlen komoly kívánság, amit egy földi ember értük fölajánl, nem marad hatástalan, és mégis milyen kevesen törődnek ezzel. Ha egy pap a breviáriumát áhítattal, azzal a szándékkal imádkozza, hogy mulasztásokat tegyen jóvá, amelyekért a szenvedő lelkeknek még vezekelniük kell, hihetetlen vigasztalást tud nyújtani. Sőt, a papi áldás elér a tisztító tűzig, és mint mennyei harmat üdíti fel a lelkeket, akiknek szilárd hittel küldik. Ha valaki mindezt úgy láthatná, ahogy én, bizonyára próbálna erői szerint segíteni. Anna Katalin leginkább azokat az elhunytakat sajnálta, akiket az életben maradottak, érdemeiken felül dicsérnek, és természetes tulajdonságaik és kiválóságaik miatt az egekig magasztalnak, vagy akikről a túlélők elpuhult, túlzó szeretettel képtelenek elviselni a gondolatot, hogy még a bűnhődés és tisztulás állapotában lehetnek, mert ezeket látta a legszegényebb és leginkább elhagyatott lelkeknek. Ezt mondta gyakran, a mértéktelen dicséretet mindig azok komoly meglopásának és hátráltatásának látom, akiket érdemtelenül dicsérnek. Amikor Anna Katalin az ilyen utalásoktól mélyen megindult zarándokkal hosszabb beszélgetésbe merült az életben maradottak, elhunytakkal való kapcsolatáról, utána a legfontosabb tanítást a következőkben foglalta össze. Mindabban, amit az ember gondol, beszél vagy tesz, van valami élő valóság, ami jó vagy rossz irányban tovább hat. Aki rosszat tett, annak sietnie kell, hogy bánattal és gyónásban végzett bűnvallomással eltörölje, különben a rossz következményeinek teljes kibontakozását csak nehezen, vagy egyáltalán nem tudja megakadályozni. Ezt néhány ember betegségénél és szenvedésénél, és bizonyos helyek áldatlan voltánál gyakran testileg éreztem, és mindig megmutatták nekem, hogy a meg nem bánt és ki nem engesztelt bűn kiszámíthatatlan következményekkel jár. Néhány bűn büntetését késői utódoknál, mint valami természetszerűen szükségszerű dolgot láttam, ugyanúgy, mint az átok hatását, amely a jogtalanul megszerzett javakon ül, vagy az önkéntelen iszonyodást olyan helyektől, amelyeken nagy gaztettek történtek. Ezt olyan természetesnek és szükségszerűnek látom, mint ahogy az áldás megáld, és a szent megszentel. Amennyiben gondolkodom, finom érzékem van az áldott és áldatlan, a szent és profán dolgok iránt. A szent vonz, és ellenállhatatlanul követem, a profán taszít és megijeszt, elborzaszt, sőt, hittel és imádsággal harcolnom kell ellene. Különösen világos és finom volt bennem mindig ez az érzékenység, emberi maradványok, sőt, egy test legkisebb porszeme iránt, amely valaha egy lélek ruhája volt. Ezen érzék erőssége miatt mindig azt kellett hinnem magamban, hogy bizonyos összefüggés van a lelkek és a testük között, mert éreztem, sőt, világosan láttam a maradványok legkülönbözőbb állapotát és hatásait sírokra és temetőkre. Egyes maradványoknál fényt, áradó áldást és üdvösséget, másoknál a szegénység és segítségre szorulás különböző fokait éreztem, és a kérést, hogy imádsággal, bőjtel és alamizsnával segítsek rajtuk. Néhány sírnál rémület és iszonyat is elfogott. Amikor éjszaka a temetőben imádkoztam, az ilyen síroknál még mélyebb sötétséget érzékeltem, mint maga az éjszaka. Feketénél feketébb volt. Olyan, mint egy fekete kendő, amelybe lyukat vágunk, amitől az még feketébbnek látszik. Néha azt láttam, hogy az ilyen sírokból fekete füst gomolyog föl, ami iszonyatot váltott ki bennem. Az is megesett velem, hogy amikor a segíteni akarás arra ragadott, hogy behatoljak ebbe a sötétségbe, a felkínált segítség visszautasítását éreztem. Az élő meggyőződés Isten szentséges igazságosságában olyan volt számomra, mint egy angyal, aki egy ilyen sír rémületéből újra visszahozott. Más síroknál világosabb vagy sötétebb szürke árnyékoszlopot, ismét másokon fényoszlopot láttam. Az egyik erősebben, a másik gyengébben sugárzott. Sok síron azonban nem láttam semmi jelenséget, ami mindig nagyon mélyen elszomorított. Megkaptam azt a belső meggyőződést, hogy a sírokból eredő fényesebb vagy halványabb sugárzás, megkaptam azt a belső meggyőződést, hogy a sírokból eredő fényesebb vagy halványabb sugárzás a szenvedő lelkek segítségre szorultságának foka. És azok, akik semmi jelet nem adhatnak, leghátul és minden segítség nélkül vannak a tisztító tűzben, senki nem gondol rájuk, ők nem tehetnek semmit, és az egyház testével való érintkezésben leghátul vannak. Amikor imádkozva ilyen sírokra borultam, gyakran keserves, halk hangot hallottam felsóhajtani a mélyből, segíts ki innen! És világosan éreztem magamban egy teljesen segítség nélküli ember szorongását. Az ilyen magukra maradt, elfelejtett lelkekért mindig nagyobb buzgósággal és kitartóbban imádkoztam, mint a többiekért, és sokszor láttam, hogy az ilyen üres, néma sírok fölött lassanként szürke árnyék oszlop emelkedik föl, és a kitartó imádságos segítség hatására egyre világosodik. Azokról a sírokról, amelyeken világosabb vagy sötétebb árnyék oszlopokat látok, azt a magyarázatot kaptam, hogy olyan elhunytak sírjai, akiknek szenvedő lelkéről nem feledkeztek meg egészen, nincsenek teljesen megkötözve, és tisztító szenvedésük foka szerint, vagy élő barátaik segítsége és imádsága hatására többé-kevésbé vigasztaló kapcsolatban állnak a földön küzdő egyházzal. Abban a kegyelemben is részesülnek, hogy jelet adhatnak magukról a közösségben. Növekednek a fény és a boldogság felé, kérve kérnek minket, mert magukon nem tudnak segíteni, és amit mi értük teszünk, azt ők értünk ajánlják fel Urunknak, Jézusnak. Mindig úgy jelennek meg előttem, mint szegény foglyok, akik csak kiáltással, jajgatással, a rácson át kinyújtott kézzel tudják ébreszteni embertársaik részvétét. Amikor így jártam egy temetőben, és ezek a jelenségek a lelkektől fényességük vagy sötétségük foka szerint elém jöttek, az egész olyan volt, mint egy kert, amely nem egyformán van megművelve, vagy részben parlagon hever. És amikor igazán imádkoztam és dolgoztam, és másokat is erre késztettem, olyan volt, mintha a növények fölélednének, mintha föllazítottuk és elsimítottuk volna a földet, és egészen elrejtett magok kezdenének csirázni, és harmat és eső hullana a kertre. És ha az emberek úgy látnának, mint én, bizonyára sokkal szorgalmasabban dolgoznának ebben a kertben, mint én. Ha ilyen szemlélettel járok egy temetőben, ugyanúgy meggyőződhetem egy közösség keresztény szorgalmáról és szeretetéről, mint ahogy a szántóföldek és kert állapotából következtetni lehet a helység lakóinak szorgalmára és e világi tevékenységére. Isten gyakran megadta életemben a kegyelmet, hogy sok lelket láthattam saját szememmel a tisztító tűzből, végtelen örömmel az égbe fölszállni. Ahogy azonban semmiféle munka, segítségnyújtás nincs fáradtság, küzdelem és ellentmondások nélkül, úgy zavarnak meg, ijesztegetnek, és bántalmaznak gyakran a siroknál és temetőkben, mint fiatal egészséges gyermeket, és mint derék leányt, imádságomban boldogtalan lelkek, vagy maga a gonosz ellenség. Lárma és félelmetes jelenségek vettek körül, gyakran a sírokra taszítottak, ide-oda vonszoltak, sőt, néha erőszakkal akartak kitaszítani a temetőből. Én azonban megkaptam Istentől a kegyelmet, hogy soha nem féltem. Egy jottányit sem engedtem az ellenségnek, és amikor megzavartak, megkettőztem imádságomat. Ó, mennyi hálát kaptam a kedves szenvedő lelkektől! Ó, bár csak minden ember meg akarná osztani velem ezt az örömet. Milyen bőséggel van a kegyelem a földön, de hogyan elfelejtjük és eltékozoljuk, miközben a szenvedő lelkek annyira vágyódnak rá. Sokféle zárkájukban és különböző kínjaik közepette szorongás és vágyakozás tölti el őket, annyira vágynak a segítségre és a megváltásra. És bármilyen nagy is a szükségük, dicsérik Urunkat és megváltónkat. Minden, amit értük teszünk, végtelen boldogságot eredményez. 1819. november 2-án vezetőmmel egy sivár helyre jutottam. Körbejártam és vigasztaltam. Lelkeket részben derékig, részben nyakig, többé-kevésbé sötétségbe merülve láttam. Egymás mellett, de mintha mindegyik külön zárkában lett volna. Egyesek szomjúságtól, mások hidegtől, és még mások hőségtől szenvedtek, nem tudtak magukon segíteni, végtelenül kínlódtak és sóvárogtak. Láttam, hogy nagyon sokat kiszabadítanak, az ő örömük elmondhatatlan volt. Nagy számban lebegtek fölfelé, szürke, lelki alakban, és egy magasabb hely felé haladva, kis idő múlva megkapták földön megélt állapotuk ruháját és jelvényeit. A hely azonban, ahová összegyűltek, nagy térség volt a tövises kerítéssel körülvett tisztító tűz fölött. Itt most sok megváltott orvost láttam. Szaktársaik körmenetben fogadták, és vezették őket fölfelé. Sok katona fölvitelét is láttam, ami nagy öröm volt számomra a szegény megölt emberek miatt. Kevés apácát, és még kevesebb bírót láttam. De nagyon sok leányt, akik kolostorba léptek volna, ha lett volna rá módjuk, és láttam, hogy boldog apácák viszik fel őket. Láttam néhány öreg királyt is, és királyi családok lelkeit, több papot és sok parasztot is. E lelkek között sok ismerősömet láttam. Ruhájuk szerint sokakat idegen vidékekről. Az egyes állapotokhoz tartozó lelkeket különböző irányokból vezették fölfelé, és fölfelé haladva ismét elveszítették földi ismertető jegyeiket, és fénylő, boldog ruházatot kaptak. A tisztító tűzben nem csak ismerőseimet ismertem fel, hanem barátaim rokonait is, akiket soha nem láttam. A legelhagyadottabbaknak azokat a jó szenvedő lelkeket láttam, akiknek senkie sincs, aki rájuk gondolna, és közben olyan sokan vannak hittestvéreink között, akik nem imádkoznak. Mindig az ilyenekért imádkozom a leginkább. Ezután egy másik látomásba kerültem. Egyszer csak parasztleány öltözékben álltam ott, ahogyan korábbi életemben volt szokás. Kötést viseltem a homlokomon, és sapka volt a fejemen. Vezetőm egy égből leszálló, fénylő csoport felé vitt. Csupa megkoronázott alak, fölöttük az üdvözítő lebegett, kezében fehér keresztes bot, rajta zászlócska. Többségük szüzek, csak a harmad részük férfi. Valamennyien királyi öltözékben voltak, mindenféle színben sugárzó glóriával, amitől a jelenség egészen csodálatos volt. Nyitott abroncs és zárt sisak koronát is viseltek. Közülük sokaknak láthatóan sebhelyeik voltak, amelyek pirosas fénnyel ragyogtak. Vezetőm oda vezetett hozzájuk, és rettenetesen zavarban voltam, és nem tudtam, hogy parasztlányként hogyan kell viselkednem ezekkel a királyokkal. Vezetőm ezt mondta, még te is leszel ilyen. És paraszti ruhám helyett fehér apáca ruhát adtak rám. Most magam körül láttam mindazokat, akik beöltözésemkor körülöttem voltak a kolostorban, és főleg kolostorunk boldog apácácskáit. Láttam, hogy néhányan, akiket életükben ismertem, és akikkel dolgom volt, utánam néznek a tisztítótűzből. Sokan szomorúan néztek utánam, és néhányan nagyon bánkódtak amiatt, hogy ismét búcsút kell vennem tőlük. A városkából való polgárok voltak.